Nyugtával dicsért a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket, állandó szakértőnk Radnai Károly.
Sziasztok!
És másik állandó szakértőnk Barta Bence.
Sziasztok!
Én pedig Horváth Dániel vagyok. Üdvözlünk titeket még egyszer, kedves hallgatók, elnézést a szó botlásért itt rögtön az elején.
Majd most már a Bence második alkalom, most már állandó lettél. Igen, tehát ennyit.
Igen. Nem az volt a szó botlásom, a Bence állandó szakértő, csak én az egyik szónál hadartam egy kicsit, de ez az élő adás sajátja úgy már.
Úgy várjuk a hallgatói telefonokat is, ha már élő adás.
Vágjunk is bele, május 31 közeledik, amikor felvesszük ezt az adást, akkor még egy-két nap van hátra, a megjelenésnél már nagyon éles lesz, azt gondolom, a téma, illetve most is az. Az Opten, ugye ez az egyik legnagyobb szolgáltató a piacon, adott ki egy felmérést arról, hogy az éves beszámoló letétbehelyezési kötelezettségüket hogyan teljesítik az adózók. Ezek alapján rendre közel 250 000 vállalkozás nyújtja be a beszámolóját májusban, az év elejétől május végéig terjedő időszakban pedig 5-ből 4 cég leadja a beszámolóját. Ugye ez azért nem annyira meglepő, mert május 31 ennek is a határideje, de hát messze nem csak ennek, ez tényleg egy ilyen kardinális időpont az adózásban.
Hát ugye május 31 az beszámoló és a társasági adó bevallás határideje, hogyha valaki május 31-én adja be a társasági adó bevallását, akkor azért feltételezhető, hogy hát leadhatja egyébként a beszámolóját is, és van olyan eset, hogy valaki elkészíti a beszámolóját, és még nem adta le a társasági adó bevallását, de azért nekem ez fordítottan szokott lenni a tapasztalatom, hogy a bevallás készül el először, az adóknál kalkuláció, és aztán az utána a beszámoló. Tehát engem meglepett az, hogy ilyen nagy mértékben már májusban le is adják a beszámolókat, mert nekem inkább az a tapasztalatom, hogy ez júniusra átcsúszik.
Érdekes, egyébként van júniusban is abszolút, tehát hogy a felmérés arra is kiterjedt, hogy ha már egy január-június terminuson nézzük, akkor már nem 5-per-4, hanem 10-per-9 a beadott beszámolóknak az aránya. Nyilván itt figyelembe kell venni, hogy van, akinek eltérő az üzletéve, vagy konszolidált beszámolóba kell készíteni, akkor ugye arra vonatkozhatnak más határidők, de egyébként mit gondoltok, hogy a kialakított szankciórendszer az lehet, hogy az annyira elrettentő, hogy az okozza, hogy mindenki határidőbe beadja?
Igen, tehát itt az adószámtörlés az egy elég komoly és közeli szankció, hogyha jól emlékszem, először bírságolni lehet 200 000 forintig.
Igen, most ez egy lépcsőzetes.
És utána lehet az adószámot törölni az adóhatóságnak, tehát hogy azért az egy elég komoly visszatartó erő, hogy ne adjuk le. Nekem inkább, tehát szerintem a szankciórendszer az eléggé ül. Sokkal inkább azzal van bajom, hogy ugye ez a valós és megbízható összképet kellene tudnia kiolvasni mindenkinek ezekből a beszámolókból, de hogy van egy csomó korlátja ennek. Bizalmi vagyonkezelők, alapítványok nem adnak közzé.
Ügyvédirodák.
Mikor külföldi vállalkozásoknak ugye működnek Magyarországon fióktelepei, ott általában a külföldi vállalkozásnak a beszámolója szerepel, nincs feltüntetve, hogy a magyar fióktelep ebből mit képvisel.
Hát meg egy egyszerűsített beszámolóban most semmit nem olvasol ki.
Pontosan. Ez meg a másik, hogy a kötelező adattartalom, csak én pont nem is tudom, egy-két adással ezelőtt beszélgettünk arról, hogy hogyan változnak ebben is a nemzetközi trendek, és hogy lehet, hogy szélesebb információtartalmat kell, majd nem tudom, meddig lehet ezt egyébként tágítani, azért ez így is a beszámolókészítés egy elég nagy feladatot szokott jelenteni a cégeknek. Nagyon sok esetben külső szakértő vagy tanácsadó segítségére szorulnak ebbe a tekintetbe.
Meg ugye jó lenne ez az eszköz, hogy tudjuk nézni a vevőink fizetőképességének az alakulását, de hogy egy-másfél év múlva teszik ki a beszámolóikat általában ugye a vállalkozások, tehát hogy akkor már a mai felgyorsult világban az már nagyon késő, tehát hogy ha valaki fizetésképtelenné vált, akkor már rendre késő, hogy én ezt másfél év múlva megtudom a beszámolójából. Ez szerintem egy probléma, hogy ez még mindig beakadt így 20 évvel ezelőtt.
Amit mondasz, Bence, mert szerintem erről már egyszer beszéltünk, hogy talán pont a transferárnál, hogy...
Pontosan.
Hogy ez tök jó, hogy adatot szolgáltatunk az adóhatóságnak, és az adóhatóság mindenről tud, és mondjuk pont majd az ÁFA-ról is fogunk beszélni, hogy van egy sor olyan dolog, hogy hát nyilván az adóhatóság a saját érdekei miatt olyan adattartalmat elvár, amiben ő jóval részletesebb adatokhoz jut, mondjuk itt akár egy társasági adóbevallás miatt, hogy annak olyan részletező sorai vannak, ami sokkal részletesebb annál, mint ami mi az éves beszámolóból kiderül, hogy ezeket miért nem tudhatja meg egyébként mindenki más. Ha már egyszer az adatot ki kell munkálni, miért kell titkolózni, és miért lehet leegyszerűsíteni, mert hogy a beszámolókat miért kell nyilvánosságra hozni, azért, hogy a cégnek a partnerei, hitelezői megismerhessék, valós képet alkotassanak a pénzügyi helyzetéről. És itt most nem is csak arról van szó, hogy időben ez másfél év, hanem az adatoknak a részletezettsége, ha nem elég részletes, akkor nem nagyon lehet abból következtetéseket levonni.
És akkor be is dobnám ezt a kérdést, hogy itt azért ülnek az asztalnál olyanok, akik cégvezetéssel foglalkoznak, vagy kell, hogy foglalkozzanak, hogy ti, amikor partnerekkel kontaktáltok, és mondjuk most nem ügyfélről van szó, hanem olyan, akitől mondjuk szolgáltatást szeretnétek igénybe venni, ti fölcsapjátok a beszámolót?
Igen, hát így próbálunk mindenféle módon, tehát egyébként az internet a legjobb megoldás erre, hogy keresel rá referenciákat, meg kommenteket, de hogy abszolút, tehát hogy megnézzük azt, hogy főleg akkor, hogyha ha olyan mondjuk olyan iroda beszállítókról van szó, akik karbantartás, fenntartás, felújítás, takarítás, ilyen szolgáltatásokat nyújtanak, ahol azért eléggé, hát hogy is mondjam, ellenmondásos hírek is napvilágot látnak cégekről, tehát ott nagyon fontos az, hogy utána menjél.
Külföldi cégeknél meg ugye nyilván nem alkalmas a magyar rendszer, hogy tudjuk trekkelni a pénzügyi helyzetüket, úgyhogy ott meg általában ilyen külföldi előfizetéseket kell kötnünk, amik folyamatosan szállítják az információkat a külföldi partnerekről, szóval ez általában így működik, és ezzel élni szoktunk.
Úgyhogy ezzel akár szerintem azt is mondhatjuk, hogy az, hogy egy beszámoló tényleg hatékony eszköz legyen, és ne csak egy jogszabályi kötelezettség teljesítése, ahhoz tényleg igényesen kell azt elkészíteni, hogy egy pontos képet, minél pontosabb képet mutasson, már persze, ha van mire büszkének lenni.
Múltkor hallottam egy statisztikát, és remélem nem idézem rosszul, mint a múltkor a Tesla gyártási számait. Nyilván mondjuk a rendszerváltás óta eltelt 35 év, tehát hogy mondjuk a legidősebb cégek 35 év körüliek lehetnek, de hogy a 20 év körüli cégek azok már nagyon idősnek számítanak, és az átlag ezen 5 és 10 között van. Tehát, hogy, és akkor azt még nem is vettük figyelembe, hogy vannak alvó cégek, akik papíron léteznek, de tevékenységet már nem végeznek. Tehát, hogy nem tudom, hogy ez mennyire van kapcsolatban a gyorsuló világgal, meg a nem teljesen fehér gazdasággal, hogy cégeket így eltemetünk, de hogy ez egy érdekes dolog. Hogy annak szerintem tök nagy jelentősége van egy szállító szempontjából, hogyha már legalább egy 5 éves trekkje van, akkor ez valószínűleg sokkal megbízhatóbb szállító, mint amit mondjuk frissen alapították.
Amit nagyon szeretek egyébként ilyenkor, azok az olyan cikkek, amik a sportszervezetek beszámolóit elemzik, főleg itt a magyar foci egyes csapatainál, hogy honnan származik a bevétel, szurkolók, a különböző támogatók, és hogy ennek milyen összetétele van. Egyébként ennél egy fokkal szofisztikáltabbak a külföldi foci csapatoknak a beszámolóik, ahol, ha jól emlékszem, az olasz olyan, és egy kollégánk folyamatosan nézi, mert ő nagy AC Milan szurkoló, hogy a régen, tavaly vagy tavaly előtt taglalta nekem nagyon részletesen, hogy a AC Milán a Donnarummát, meg a Kessiét, hogy mutatta ki a könyveiben, hogy nem tudom, 5 évre kötötték a szerződést, akkor úgy állapította meg az értéket, és ahogy csökkent a hátralévő idő a szerződésekből, úgy folyamatosan érték csökkentette a játékosokat, szóval szerintem...
Mert csak egy lába volt.
Igen.
Várhatóan lesérül, egyszer biztos.
Korosodik, igen. Sérülékenyebb.
Igen.
Termenfelüli écsért.
Hát náluk meg ezek a legfontosabb termelőeszközök, tehát hogy nyilván leszerződtetik, akkor azt föl kell venni a könyvekben, mert annak tényleg kifizetnek egy valakpénzt, és akkor utána ha lesérül, akkor le kell írni.
Hát igen. Tehát csak nagyon gyorsan, kedves hallgatók, hogy a beszámoló, TAO mellett az iparűzési adó is ezen a héten, úgyhogy mindenki legyen résen, mert most aztán tényleg fontos határidők vannak, de ha már ellentmondásos hírek kerültek szóba, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy a következőhöz mit fogtok szólni, mennyire tartjátok esetleg ellentmondásosnak. Varga Mihály kijelentette, hogy a kormány kitart az adócsökkentés politikája mellett. Ezt egy olyan rendezvényen mondta a pénzügyminiszter, ahol Magyarország 10 legnagyobb adózóját ismerték el. Ennek okán tartottak egy ünnepséget, ahol őket megnevezték, és gyakorlatilag azt mondta a pénzügyminiszter, hogy tavaly 13 milliárd euró közvetlen külföldi tőke érkezett Magyarországra, amiben elévülhetetlen szerepe volt annak, hogy a magyar adórendszer stabil, kiszámítható, irányai világosak. Ehhez mit szóltok?
Nem vagy objektív. Tehát, hogyha most ezt ilyen hangsúlyozással mondod el, akkor ez most pár érezzük azt, hogy a te véleményed az, hogy akkor ez nem stabil. Egyébként ezt én is aláhúztam magamnak. Tehát, hogy hát szegény Varga Mihálynak valószínűleg ezt most ezt kellett mondania, vagy hát nem tudom mennyire szegény, de hogy a helyzetéből adódóan fura lett volna, azt mondja, hogy nem stabil a magyar adórendszer, meg nem kiszámítható, de hát ezt most már sokszor átbeszéltük, hogy azért romlok egyenest ellenkező a véleményünk, és főleg a trenddel kapcsolatban látunk más, tehát hogy mondjuk 5 évvel ezelőtt mindig lehet javítani egy rendszeren, de azért akkor azt mondtuk, hogy látszik egy perspektíva, kiszámítható valóban, de hát aztán most azért itt eléggé fölkavarták az állóvizet az elmúlt években. Kezdjük a jó dologgal, szerintem nagyon jó az, hogyha az állam értékeli és helyén kezeli a nagy adózókat, mert hogy belőlük élünk, tehát hogy nagyon fontos az ő szerepük, és szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak elveszik tőlük a pénzt, hanem meg is köszönjük nekik, mert hogy valószínűleg hogy sok hozzáadott értékük volt. Amin én nagyon meglepődtem viszont, hogy ki az a 10 cég, tehát hogy ez nem a 10 legnagyobb magyarországi cég, hanem ebben a 10 cégben ott az Audi, ugye ezt tudjuk, hogy ők nagy, meg ott az OTP, meg a MOL, de hogy engem nagyon meglepett, hogy igazából a 10-ből 5 az bank.
Igen, a bankszektor az erősen adóztatott, ez látszik.
Hát meg hogy van miből, tehát azért a kettő összefügg. Engem ez nagyon meglepett, hogy egyrészt abszolút igazad van, Dani, hogy erősen adóztatott, de azért nyilván nagy létszámmal működnek, nagyon nagy személy jellegű ráfordítás van, sok ingatlanjuk is van, biztos, hogy sok illetéket is fizethetnek. Nem tudnak áfát visszaigényelni, de az mondjuk nem az ő adó teljesítményükön látszódik, mert ők viszont áfát nem fizetnek, úgyhogy ez valószínűleg a társasági adó meg a különböző különadóknak az eredménye, hogy ilyen sok. De engem nagyon meglepett, hogy a 10 legnagyobb adófizetőből 5 bank.
Nekem nagyon tetszett ez a hír, és nagyon jót derültem is rajta olyan szempontból, hogy igen, a pénzügyi szektorból van több, az energetikából, meg a gyógyszeriparról, ugye mind a három olyan szektor, amelyik extra profit különadót vetett ki a kormány, és akkor ott talán a szerencsejáték, a Magyar Telekom és az Audi az, ahol nincsen extra profit adó, szóval ez egy ilyen érdekes...
Hát igen, de mondjuk Telekom különadó van.
Ja, bocsánat, tényleg az van. Az igen, igaz, akkor az is
kíván. Szerencsejátéknél meg hát a játékadó azért.
Az, az hogy a Magyar Bank Holding az a 10 legnagyobb adózó között van, ugye miután összevonják a pénzügyi szektor felét, szerintem az nem annyira meglepő.
Nem, engem a Raiffeisen Unicredit KNH azért az jobban meglepett, hogy és az Erste nincsen benne például. Azt hittem, hogy az Erste az egy nagyobb bank, de hát ettől még lehet egy nagyobb bank, és lehet, hogy neki egy más speciális adózási helyzete van. Nem tudjuk, mindegy, ez volt egy ilyen, hát nem tudok más mondani rá, mint egy hát a csúsztatás az egy finom kifejezés, tehát hogy azt írta, vagy az volt a kommuniké, hát hogy ezt most a kommuniké tette hozzá, vagy Varga Mihály mondta így, de hogy 2010-es kormányváltást követően úgy alakították át az adórendszert, hogy ez a termelést ösztönözze, és az SZIA kulcsa 36%-ról 15%-ra csökkent. Szóval úgy szeretnék szólni, hogy az SZIA kulcsa már 2009-ben 17% volt a szuperbruttó után, de hogy a 36%-tól már majdnem egy kormány lejött, és hogy ez nem a kormányváltás követően történt, tehát hogy ezért ez egy elég erős csúsztatás, vagy úgy is mondhatnám, hogy nem igaz. És akkor ugye még ki van emelve egyébként, hogy a 30 éves koruk előtt gyermeket vállalók SZIA-mentesek, 25 év alatt SZIA kedvezmény, tehát hogy a munkát ösztönözzék, ez ugye megint egy ellentmondás, hogy a 30 év alattiaknak SZIA-mentesek adunk, hogyha elmennek szülni. Ugye erről is beszéltünk, hogy miután elmegy szülni, már nincsen keresete, tehát hogy ilyen majdnem, hogy üres halmazt képzünk, és ugye ez nem azért megy el szülni, mert ugye SZIA mentes lesz, de hogy ez meg biztos, hogy nem a munkát ösztönzi. Szóval, hogy ilyen sok belső ellenmondástól hemzseg ez a közlemény.
Igen, de én azért ezzel tudok némileg megértő lenni, hogyha már az elején az volt, hogy a véleményem kiérződik, abból a részéből a kommunikének ki is érződött, hogy a stabil, kiszámítható, hát azért ez, na. Szóval ezzel én sem értek egyet, de mondjuk azzal tudok megértő lenni, hogy megpróbál valami politikai termékként is tekinteni a kommunikére, és ez nekem ott volt nagyon érdekes, hogy egyébként ugyanazokból az adatbázisokból dolgozik, úgy tűnik a pénzügyminisztérium is, mint amikről mi szoktunk beszélgetni. Tehát itt az adórés került elő, meg az, hogy abban hogyan szerepelt Magyarország, hogy az adórést az elmúlt mondjuk 10 év alatt hogyan tudta csökkenteni, vagy az, hogy az OECD országok adóversenyképességi rangsorában hol szerepelt. Mi is ezeket a statisztikákat szoktuk egyébként elemezni, és hogyha ezekre objektívként tekintünk, akkor mondjuk az tényleg mondható, meglátható, hogy határozott iránya van a magyar, ha más nem is, de ez mindenképpen elmondható róla, hogy van egy határozott iránya, és a fogyasztási típusú adók felé tolja el a rendszert, ami, ahogy szerintem talán 2 adással ezelőtt beszélgettünk róla, abszolút produktív bizonyos körülmények között. Az más kérdés, hogy mi van akkor, amikor ezek a körülmények megváltoznak.
Meg ugye azt mondja, hogy a legnagyobb adófizetők elismerésével a kormány célja, hogy ezek a cégek példaként szolgáljanak a gazdaság többi szereplője számára. Most azt nem tudom, hogy van ez a 10 multi. Igen, mondjuk multi mindegyik, hogy mennyire tudnak ezek valóban példaként szolgálni a kisebb teljesítményű adózók számára.
A Szerencsejáték ZRT, hogy egyébként igen, nem multi, de hogy a Szerencsejáték ZRT, igen, ami állami monopólium, tehát hogy...
Igen. Nekem az a bajom csak, hogy tényleg kiragadunk ilyen mamut cégeket, és azt mondjuk, hogy szolgáljanak példaként, mert hogy minden adót befizetnek, de lehet, hogy egy sarki telekomos egyéni vállalkozónak lehet, hogy nem ők lennének az igazi példa, hanem lehet, hogy meríteni kellene a gazdaság mélyebb bugyraiból, és példát.
Jó, de hát ezt meg, tehát van egy rendezvény, akkor nyilván meg kell dicsérni ezt a 10 céget, megmondom, szerintem az egy tök jó irány, hogy meg akarja köszönni az állam ennek a 10 cégnek azt a rengeteg adófizetést, és akkor nyilván oda teszik, hogy akkor ez milyen jó példával szolgál. Hát lehet, hogy az Erszténynek szánták, hogy tessék, nem fértetek be a 10 legnagyobbat, tessék több adót fizetni, hogy beférjetek a listára. Igen. Fura is lenne, mit mondhatna más, hogyha nem azt, mint hogy legyen ez egy jó példa arra, hogy érdemes adót fizetni.
De ha már az adófizetésről és arról, hogy ez milyen szerepet játszik költségvetés alakulásában esik szó, akkor nyilván ehhez kapcsolódik a következő hírunk is. Bajban a költségvetés, rejtély, ami az áfa bevételeknél történik. Mi már többször foglalkoztunk ezzel a hírrel tavaly is. Tavaly az volt a hivatalos kommuniké, hogy a hatalmas infláció miatt esett be a fogyasztás. Most úgy tűnik, hogy az inflációt legyőzi a kormány, legalábbis csökken az infláció. A fogyasztás mégsem növekedik.
A múltkori adásban mi nem voltam itt, és amiben Bence, te debütáltál, akkor itt elkezdtetek azzal foglalkozni, hogy mennyire fenntartható a magyar költségvetés pályája úgy, hogy igazából minden az áfára van feltéve, és utána meg nem jönnek az áfa bevételek. Úgy gondolkodtam ezen a kijelentésem, meg máshol is hallottam, hogy lehet, hogy újra kell gondolni egy stratégiát, hogy jól adóztatunk-e, vagy nem. De hogy igazából szerintem nem a pillanatnyi helyzettel van a probléma, hanem azzal van a helyzet, hogy a pénzügyminisztérium nem csak most nem érti, hogy miért nincsen áfa bevétel, hanem 2 évvel ezelőtt se értette, hogy miért van 20%-kal több áfa bevétel, és azokat a plusz forrásokat, amire akkor nem számítottak, és nem volt betervezve a költségvetésbe, az szépen akkor el is költötték, nem túl hatékonyan. Na most az a pénz kellene most. Tehát, hogy nem azzal van a baj szerintem, hogy most kevesebb folyik be, mert hogy ilyen mindig van, hanem azzal van a baj, hogy ezek a meglepetés, mert hogy volt egy gazdaságfehérítési trend 2013 meg 2020 között, hogy online pénztárgép, EKR, utána online számlada szolgáltatás 2 fázisban, és ezek mind szépen jól kimutathatóan egyenként évi 200 milliárd forinttal növelték az áfa bevételeket, összességében ilyen trendszerűen 1000 milliárddal több lett minden évben a áfa bevétel nagyságrendileg, és ehhez képest esett be még utána körülbelül 2000 milliárd plusz. Az infláció megúrott fogyasztás miatt, amit akkor abszolút nem számítottak, és nem is értették, és lehet látni, hogy azóta is se értik, és azóta is rosszul terveznek, mert hogy most meg nem jönnek be azok a bevételek, amiket most már beterveztek, és hogy hosszú távú átnyúló hatásokat kellene szerintem valahogy jobban a költségvetésben kezelni, hogy azok a megtermelt plusz bevételek, azoknak a helye az ne az legyen, hogy akkor hirtelen gyorsan lyukakat tömködünk, vagy esetleg hülyeségekre elköltjük.
Azon gondolkoztam, hogy ez valóban rejtélye, hogy mi történik az áfa bevételekkel, mert a cikk is megemlíti, hogy esziában, meg járulékokban, meg hát 15-18%-os növekedést mutattak a számok időarányosan. Ez ugye azt jelenti, hogy hatalmas bérfejlesztéseket kellett a cégeknek csinálni, ugye, mert ugye ez már lecsapódik az adóban. Ez azt jelenti, hogy a cégeknél a kiadási oldal az rendkívül módon megnövekedett. Ezt egyébként szerintem mindenki érzi, mindegyik cég, mindegyik iparágban. És emiatt nyilván kevesebb csökken a cégeknek, tehát a vállalkozási szektorban is a fogyasztás, már pedig igaz, hogy az áfa az ugye a végső fogyasztót terheli, de ugye a bruttó áfa bevételekbe beleszámít az is, amit a cégek fizetnek. Tehát, hogyha a cégeknek a kiadásai csökkennek, mármint áfát érintő kiadásaik, akkor az meg fog jelenni az áfa bevételek csökkenésénél, és lehet, hogy ezek a források pont a bérfejlesztésekre mennek el.
Hát lehet, de azért szerintem az...
A lakosságánál meg van egy természetes spórolás.
Igen, ilyenkor, erre akartam utalni.
Ami azért, tehát hogy mégiscsak növekedtek az áfa bevételek, igaz, egy 4%-ot sem éri el ez a növekedés, de hogy egy válságban az meg természetes jelenség, hogy spórol a lakosság.
Hát meg erről...
Össze is adhatja adott esetben a matekot.
Megoszlanak a vélemények, hogy mennyire spórolnak, vagy mennyire vettek fel hiteleket, amiket igazából most fizetnek vissza, mert hogy amikor megemelkedtek az árak hirtelen, akkor muszáj volt kölcsönöket felvenni, amit most törlesztenek, illetve hogy még az jutott eszembe, hogy azért van csomó minden, ami megadómentes, tehát hogy például a lakásbérletek, aminek szintén nagyon felment az ára, azok többnyire adómentesek, tehát hogy hiába költ többet a lakosság mondjuk lakásbérletre, az áfa bevételekben nem nagyon látszódik.
Igen,
az eredetileg se látszódott.
Igen, csak hogy mire megy el a pénz, tehát hogy miközben a bérfejlesztés, tehát hogy, és ezt mondjuk szerintem a saját kollégáinktól elég sokszor visszahalljuk, hogy egyébként, hogy ott a nettó fizetésünknek egy nagyon nagy része most már a lakásbérletre megy el.
Az egy olyan megélhetési költség, ami, vagy egy alapköltség, ami nagyon magas, és mondjuk az áfa bevételekben pont nem jelenik meg, ez igaz. Én azon gondolkoztam ennek a hírnek a kapcsán, hogy meddig lehet még pislogni. Tehát, hogy szerintem nagyjából egy éve hallgatjuk azt, hogy pislog a PM azon, hogy nem tudja, hogy mi történik, de hogy egyszer csak ki kell találni, hogy mi történik. Tehát, hogy remélem, hogy ott a háttérben kattognak az agyak, és próbálják, de hogy ugyanezt a hírt tavaly is felolvashattam volna nagyjából. Tehát, hogy...
Szerintem kitalálták, csak még várnak.
Jó, de hogy csomó ellenmondás van, mert hogy például nagyon adóztatják a kiskereskedelmi láncokat, a kiskereskedelmi láncoknak meg onnantól kezdve, tehát hogyha nem lesznek nyereségesek, akkor nem lesz az érdeke, hogy növelje a bevételét, hanem igazából így próbálja biztosítani a tevékenységét. Tehát az a trend, amit mondjuk például a kiskereskedelmi láncoktól az elmúlt 10 évben láttunk, az a példátlan felfutás, az teljesen megtorpant, és az nem csak a gazdaság teljesítménye miatt torpant meg, hanem az adóztatásuk miatt is.
Na, ez nagyon jó, hogy gyakorlatilag át se kell vezetnem a témát, köszi Karesz, mert hogy extra profit adókról lesz szó. És akkor rögtön a Nagy Mártonnak adjuk a szót, aki azt mondta, hogy már pedig a gyógyszergyártók extra profit adóját kivezetné. Nem meglepő, hogy ezt a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége vezetőinek a sajtótájékoztatóján mondta. Az ő elmondása szerint eredetileg is azt az elvet képviselte, hogy akkor kell kivezetni egy extra profit adót, amikor nincs extra profit, már pedig a gyógyszergyártó ágazatban ő azt mondja, hogy most nincs. A bankszektor már nem ennyire szerencsés. Ott úgy tűnik, hogy Nagy Márton továbbra is extra profitot vél felfedezni, amit szerintem exakt számokkal igazol.
Fellelt extra profit.
Továbbra is keresünk az extra profit fogalmát.
Igen, mondjuk nyilván gyógyszergyártók extra profit adójáról beszélünk, ugye a gyógyszeripar különadója az viszont nem ugyanaz, tehát hogy van egy sor olyan különadó, amit viszont meg szerintem nem akarnak csökkenteni, tehát ami mondjuk a gyógyszerkereskedelemmel van összefüggésben. Ugye erről is beszéltünk, hogy azért pár olyan gyógyszernek az eltűnése Magyarországról, ami innentől kezdve már nem lesz, nem fogja megérni a kereskedőnek, az nem az egészséges Magyarország irányába hat, de hogy ami nekem ebben a hírben nagyon tetszett, az, hogy ugye belekeverte Nagy Márton itt a globális minimumadót is, erről is beszéltünk, hogy át lett alakítva az adó alapja,
kompatibilis
legyen a gyógyszergyártókkal, de hogy úgy tűnik nekem, aztán meg én nem tudom, hogy mi hangzott el, meg mi az, ami a kommunikében van leírva, de hogy mintha nem értené, hogy működik a globális minimumadó, mert ugye azt írja, hogy megszüntetjük, ki fogjuk vezetni a gyógyszergyártók extra profit adóját, ezért ugye az átalakítást a kormány azzal indokolta, hogy így a gyógyszergyártók által fizetett extra profit adó beszámítható lesz a globális minimumadóban. Most, hogyha kivezetem, akkor mi lesz beszámítható? Vagy ha nem vezetem ki, akkor beszámítható lesz. Tehát, hogy ha nagyon akarom nyelvészkedve, akkor most is értem a jövődőt, hogy a 2024-es extra profit adó beszámítható lesz a 2026-os adatszolgáltatásban, de az igazából jelen idő, mert hogy, hát, hogy az most beszámítható.
Meg hogyha nem lesz beszámítható ott, akkor adóbefizetési kötelezettség növekedését fogja jelenteni a globban. Tehát, hogy inkább ez, ami egy 15%-os marzs, és hogyha pont ezzel érné el egy társaság, akkor meg globot fog fizetni. Más kérdés, hogy már önmagában ez a fogalom, hogy extra profit adó is szerintem már legalább 2 éve vitatárgyát képez, hogy akkor ez most micsoda, és hogyan kell meghatározni. Na de hát úgy tűnik, hogy legalább a gyógyszergyártók valamiféle könnyítésben reménykednek, ha ez tényleg. Reménykedhetnek, ha ez tényleg az lesz. Térjünk át az e-áfára, ma már ugye volt áfáról szó, az e-áfával sem először foglalkozunk, és most viszont olyan hírek láttak napvilágot, amik talán reménykeltőek a jövőre nézve, itt a párhuzam az előző hírrel. Júliusban nagy arányú fejlesztést hajt végre az adóhivatal az e-áfa rendszerén, így megnőhet azoknak a gazdasági szereplőknek a száma, amelyek a hatóság rendszerében készítik el az áfa bevallásukat. Erről beszélt a NAV ellenőrzési főosztályának vezetője Horváth Tibor. Eddig nagyjából 4000 bevallás érkezett ezen a rendszeren keresztül, ami akkor sem számít kevésnek, hogyha egyébként időszakonként a gazdasági szereplőknek több 100 000 áfa bevallást kell elkészíteniük.
Hogy segítsetek megérteni, hogy ez most a gép-gép kapcsolat, vagy ez a klasszik webes áfé?
A klasszik, és akkor említi a cikkben a főosztályvezető úr, hogy majd jön a gép-gép kapcsolat is, és az, annak most, hogyha már az önellenőrzést is lefejleszti az adóhatóság nyáron, vagy nyárig, akkor ott is egy felfutás várható az év második felében.
Mert hogyha azt a 4000-et, ez a webes e-áfa, eltelt 4 hónap, tudom, van negyedéves bevallás is, de hogy az mondjuk akkor nagyságrendileg 1000 bevallás per hónap, tehát ez mondjuk ez 1000 cég.
Szerintem van egy nagyon, szerintem van egy nagyon árulkodó mondat, és hogy nem rejtette véka alá a főosztályvezető úr, azért abszolút hálás vagyok, hogy azt mondta, hogy a gép-gép kapcsolathoz fejlesztéseket kell végrehajtaniuk azoknak, akik részt szeretnének benne venni, és ezt eddig nagyjából senki nem tette meg. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ez a 4000, ez úgy jön össze, hogy volt 4000 kisvállalkozó, akinek feküdtek az adatai, a saját adatai azzal, amit a NAV közölt vele, és akkor leokézta. Ez nem a gép-gép kapcsolatú e-áfa bevallásokból jön össze, szerintem 99%-ban.
Csak ugye nem, szóval azon gondolkodtam, hogy pont az első hírnél beszéltünk arról, hogy 250 000 cég adja le a éves beszámolóját, tehát ez mondjuk szerintem akinek éves beszámolót kell leadni, az körülbelül az a kör, akinek egyébként áfa bevallása is van. Most tudom,
az a kör az 400 000, csak 4 millió az, aki belőle már a január-május időszakban biztos, hogy belövít.
Ja, bocs, hogy oké, 400 000. Na, tehát hogy akkor meg még rosszabb a statisztika, tehát hogy, mert ugye van csomó alanyi mentes, hogy azért alapvetően a társasági formában működő jogi személyek azok áfa alanyok is, és tehát hogy ez azt jelenti, hogy azért a 400 000 bevallásból, de lehet, hogy csak 300 000, de akkor is a nagyságrended ez.
Abszolút, ebből
jön be 1000
is, hogy több száz
per hó. Igen. Ami azért egy, nem tudom, tehát hogyha az úgy kezdődött, hogy a január az 3 volt, és a február az már 1000, és a március az már 3000, akkor ez egy jó trend, de hogyha ez a körülbelül 1000 körül stabilizálódott, akkor ez azt jelenti, hogy ezzel még van dolga az adóhatóságnak, hogy ezt hirdesse. Mert azzal, hogy én szerintem ez nyilván tudtuk, hogy a nulladik pillanattól kezdve, hogy ez csomó nagy cégnek nem lesz jó, mert hogy egyszerűen a közösségi adatok nincsenek benne, innentől kezdve akkor több a munka azzal, hogy hozzá kell adni, mint hogyha egyszerűen csak el kéne fogadni. De azért tényleg van a vállalkozásoknak egy elég nagy része, akiknek majdnem, hogy ez patent lehetne, mégsem alkalmazzák.
Igen. Ez a webes felület, ez nyilván ennek is, mivel most vezették be, voltak gyerekbetegségei, és ez jelentős kapacitásokat is lekötött a NAV-nál. De ezt a NAV-val folytatott beszélgetéseken ez egyértelműen kiderült, hogy a NAV sem számított arra, hogy ez ennyire népszerű lesz, és pont az M2M, tehát a gép-gép kapcsolatos elfoglalás.
Mi, hogy ez népszerű? Mi az ez ezer?
A webes, hogy a webes ennyire népszerű lesz?
Az, hogy ezer per hó, az népszerű?
Erre se számítottak, hát, fogalmazzunk
sok
így.
Úgy értem, hogy sok munkát generált az adóhatóságnál is, mert sok feedback is jött vissza ezzel kapcsolatban, és erre fókuszálták az erőforrásaikat, és az M2M-es gép-gép kapcsolatra jutott emiatt kevesebb idő itt az év első felében.
Igen, ezzel egyetértek, azzal kevésbé, amit a főosztályvezető úr remél, hogy az önellenőrzésnek a lefejlesztése az ilyen robbanásszerű változást fog előidézni. Robbanásszerű változást szerintem az idézni elő, ha ez kötelező lenne. De erre még évekig nem kell számítani. Nyilván itt a motivációs eszköztárat kéne bővíteni, mert ő is azzal érvel, amivel általában az EAFA-nál szoktak, hogy csökkenti az ellenőrzés kockázatát, meg hogy hiba visszajelzések hasznosak az adózók számára, de azt látom, hogy ez még annyira nem hatotta meg a szereplőket, hogy ahhoz, hogy belefogjanak egy fejlesztésbe, egy hosszú fejlesztésbe.
Hát van, mi is foglalkozunk ezzel, tehát hogy vannak előre haladások, de hogy az biztos, hogy a főosztályvezető úr is nyilatkozott itt a világgazdaságnak, igen, hogy ez még nem földcsuszamlásszerű, de hogy az a várakozás, hogy ez be fog indulni itt az év második felére.
Tehát egyébként reméljük, hogy így is lesz, mert én azt gondolnám, hogy az adóhatóságnak mindenképpen ez az érdeke, ha már ez a fejlesztés zajlik, és megtörtént, és rengeteg energiaforrást beletesznek. Egyéb iránt, ha pedig ez az érdeke, akkor annak valamilyen formában érvényt is fog szerezni. Tehát...
Én az ide bedobnám azt, amit itt házon belül is beszélgettünk, hogy az adóhatóságnak nyilvánvalóan az lenne az érdeke. Most az EAFA rendszer használata az egy szolgáltatás, tehát azt most vagy használják, vagy nem használják, ettől még az EAFA bevételek, vagy nem tudom, az ő ellenőrzési hatékonyságuk ettől nem fog változni, de a gép-gép kapcsolatos rendszertől egyértelműen javulna az adóhatóság hatékonysága, és több adatuk lenne, onnan sokkal egyszerűbben tudnának kontrollvizsgálatokat csinálni, egyik adózó ezt csinálja, megnézi a másik adózót, hogy akkor ott mit csinál, össze tudja benchmarkolni, meg össze tudja nézni a két adatot. Ott van nekem hiányérzetem, hogy ez nem elég erős dolog azt mondani, hogy majd könnyebb lesz önellenőrizni, meg nem kell önellenőrzési pótlékot fizetni, meg hogy majd kevesebb adóvizsgálatra számíthatnak, mert hogy igazából az elmúlt 10 évnek az a tapasztalata, hogy egy csökkenő trend van, és egyre kevesebb az adóvizsgálat, tehát hogyha valaki mondjuk 5 éve nem kapott adóvizsgálatot, akkor neki ez nem egy elég erős mondás azt mondani, hogy akkor kevesebb adóvizsgálat lesz, mert hogy a nullához képest már nem tud kevesebb lenni. Tehát, hogy eddig is jó volt így, és el voltam adóvizsgálat nélkül. Tehát én azt gondolom, hogy valami olyan plusz pontot, előnyt kellene ezeknek a vállalkozásoknak biztosítani, amitől ők helyzeti előnybe kerülnek, vagy azzal, hogy mit tudom én, olyan minősítést kapnak, amitől mondjuk, hogyha állami támogatásra mennek, akkor ők előnyben vannak, vagy... Tehát a megbízható adózó státusz, a köztartozásmentes adatbázisba könnyebben vissza tudnak menni, nem tudom, tehát hogy van csomó olyan dolog, amivel ilyen cukorkákat lehet dobálni ezeknek a cégeknek, és akkor ezzel lehet, hogy a hajlandóságukat jobban rá lehet bírni arra, hogy részt vegyenek ebben a rendszerben, mert ugye azért nagyon sok cég amellett, hogy el lehet magyarázni, hogy ez hosszú távon neki mennyire hatékony, azt látja, hogy de hát így most miért szolgáltatások ilyen részletezettséggel adatokat, amikor eddig nem kell lett, és most se kötelező.
Igen, mondjuk azért hiszem lehet, hogy a tapasztalat is segítene, tehát hogy a visszajelzéseknek a minősége az, ami mellett még érvel a főosztályvezető, hogy azt mondja, hogy ez sokat segít abban, hogy később se kapjunk ellenőrzést, de erre akkor, ha látnánk példákat nyilván, de csak akkor tudnánk látni, hogyha kapnánk ilyen visszajelzéseket, és az meg már egy fejlesztést, meg egy döntést igényel, hogy belevágunk ebbe, és megpróbálunk ezen az úton elindulni. Minden esetre a fejlesztések azok folyamatosan zajlani fognak, az önellenőrzés elvileg júliustól élesedik ebben a rendszerben, de 25-re is terveznek fejlesztéseket, például az A60-as riportokat is már majd le lehet adni az EAFA rendszerek.
Melyik egy ötletem támad? Lehetne csökkenteni az adóbírság mértékét, azt mondani, hogy egy gép-gép kapcsolattal ad be ÁFA bevallást, ott egy adóbírság esetén csak 25% lehet a bírság maximum, és nem 50.
Hát ha ő megbízható, akkor ez már közel jár, ha csak nem veszti el a megállapítás következtében a megbízható adózói minősítését, akkor ez közel jár, de egyébként
még a feltételes adóbírság
akkor már 12,5%-nál jó lesz, de ez már
de nulla sose lesz.
Nulla sose lesz, ez már egy másik téma, de itt másik témáról szólva, időről időre foglalkozunk jelentősebb, vagy általunk jelentősebbnek tartott bírósági döntésekkel, legyen szó akár hazai, akár közösségi vonatkozásról. Most egy EUB döntést, az Európai bíróságnak egy döntését hoztuk, méghozzá egy magyar ügyben. A visszatérítés helye szerinti tagállamban nem letelepedett adóalanyoknak nyújtott áfa visszatérítések témájában. Kedves hallgatók, ezzel a témával talán kevesebbet foglalkoztunk, de azért volt már róla szó, hogyha egy külföldi cég Magyarországon áfa költségeket halmoz fel, akkor magyar adóalanyisága hiányában hogy juthat az áfához? Erre való a külföldi áfa visszatérítési eljárás, és most ebben hozott egy releváns döntést az Európai Unió Bírósága, amelyik azt mondta, hogy a fellebezési szakban benyújtott iratokat nem lehet semmisnek tekinteni, és nem lehet ez erre a körülményre való tekintettel megtagadni a visszatérítést, hanem azokat figyelembe kell venni és vizsgálni kell.
Igen, itt ugye van egy olyan szabály a magyar adóeljárási jogszabályban, hogy fellebezés keretében már nem lehet plusz bizonyítékot előterjeszteni. És itt ugye pont erről volt szó, hogy az adózó az benyújtotta az áfa visszatérítési kérelmét. Ott az adóhatóság tűzött neki egy határidőt, hogy kiegészítő dokumentumokat, meg adatokat szolgáltasson, és ezt elmulasztotta. Utána természetesen akkor el is meszelte a cégnek az áfa visszatérítését az adóhatóság, de hogy nem a fellebbezés keretében ezek a dokumentumok megérkeztek az adóhatósághoz, az adóhatóság pedig már most a kezeit, és azt mondta, hogy hát ilyenkor ebben a fázisban már nem lehet plusz bizonyítékot benyújtani, hamarabb kellett volna ébredned, kedves adózó. És ez volt az, ami ellentétes lett a közösségi joggal. Most ez ugye itt erre az áfa visszatérítési kérelmekre, és tényleg aki nem ismerné ezeket a szabályokat, hogyha egy magyar cégnek is külföldön van valamilyen tevékenysége, és külföldön merül fel áfa költsége, tehát van egy külföldi beszállító, és külföldi áfát hárít, tehát főleg Európai Uniós áfát a magyar társaság részére, akkor ez a magyar társaság is tüköreljárásban visszakérheti az adott tagállamtól azt az áfát, ami neki egyébként visszajárna még akkor is, hogyha nincs ott nyilván tartva. Tehát, hogy ez egy jó lehetőség annak, aki ezzel nem foglalkozott, hogy vegye előre, mert ezzel áfát tudna megspórolni. De viszont itt van erre az eljárásra egy uniós jogszabály. Az uniós jogszabály pedig azt mondja, hogy nem lehet jogvesztő ez a határidő, amire a magyar jogszabályok mégiscsak a jogvesztés hatáját írták elő, és erre tekintettel lett a közösségi joggal, az uniós joggal ellentétes a magyar adóeljárás.
Ez egy nagyon érdekes ügy, és szerintem tök sok tanulság van benne, de szerintem az egyik legfontosabb tanulság az, hogy nem lehet úgy tekinteni egy külföldi adózót, akinek magyarországi adóvisszaigénylése van, mint egy belföldi adózót. Tehát, hogy van ez a nagy mondás, hogy a törvény nem ismerete nem mentesít, de mégis van egy harmonizált rendszer az Európai Unión belül, amit azért úgy találtak ki, hogy mindenki a másik tagállamban neki felszámított áfát azért vissza tudja igényelni, hogyha egyébként adóköteles tevékenységet végez, anélkül, hogy ebben az országban egyébként ő letelepedett volna, vagy áfa regisztrált lenne. És akkor szerintem itt van a nagy különbség, hogy akkor meddig mi a hatája lényegében a magyar adóeljárási jogszabályoknak, ami az adózókra vonatkozik, ki lehet-e terjeszteni ezt a hatályt azokra is, akik egyébként nem magyar adózók, csak egyszerűen van egy adóeljárásban egy ügyük a magyar adóhatósággal, hogy a HEA irányelv szerinti adót vissza tudják igényelni, és szerintem ez az a fontos különbségtétel, ami itt az EUB-nél van, és hogy én azért azt gondolom, hogy ennek nem lesz olyan tovább gyűrűző hatása, hogy most az EUB azt mondta, hogy itt akkor, mivel ebben az esetben megengedte, hogy hát bizony másodfokon lett csak benyújtva a bizonyíték, akkor ezt el kell fogadni, akkor innentől kezdve ez azt jelenti, hogy akkor a magyar adóeljárási jogszabály ellentétes úgy, ahogy van az uniós szabályokkal, mert nem az, mert egyébként a magyar adózókra, akiknek meg lehetőségük van a jogszabályokkal megismerkedni, azokra meg továbbra is szerintem ugyanúgy fog vonatkozni. És csak hogy egy picit úgy egy helyen kezeljük, mert azért valahol egy tök igazságtalan szabálynak tűnik az, hogy én egy adóeljárásban másodfokon tartalmilag pontosan meg tudom indokolni, hogy nekem az az adó miért járna vissza, de már nem kaphatom vissza, mert a vizsgálati szakaszban én nem tártam fel ezeket a bizonyítékokat, de hogyha egy picit visszamegyünk, hogy mi volt a múlt, akkor azért érthető, hogy az adóhatóság meg miért akarta, hogy ez a jogszabály így legyen, és ilyen szigorú legyen, és ez meg nemzetközi összehasonlításban egyáltalán nem példátlan, tehát hogy ilyen szigorú eljárási szabályok vannak. Ugye régen az volt, hogy elindult a vizsgálat, akkor az lezárult egy jegyzőkönyvvel, azt lehetett észrevételezni, akkor utána arról készült egy határozat, azt a határozatot utána meg lehetett fellebezni első fokon, az elment másodfokra, akkor meg lehetett fellebezni, vagy hát akkor lehetett utána egy keresetet is írni, és akkor a bíróság elé, és csomószor volt az, hogy az adózók elég későn kapcsoltak, és a bírósági szakaszban nyomták be azt a bizonyítékot, amitől az egész eljárás vissza kellett dobni az első fokig, és hogy elment borzasztó sok energia az adóhatóság oldalán, és hogy ők azért vizsgálták le, és azért hozták azokat a döntéseket, mert nem látták azt a bizonyítékot, és ezért aztán első fok, másodfok bíróságnak is kellett foglalkozni egy olyan üggyel, ami az adózott rehánsága miatt jutott igazából el oda, és ez az egész szabályt ezért találták ki, hogy legyen tétje annak, hogy egy észrevét, egy adóvizsgálat során mit tárok fel, milyen bizonyítékok mutatok be az adóhatóságnak, és utána mi az, amit utána egy észrevételben, meg egy elsőfokú fellebezésben még elmondhatok, és utána vége. És én azt gondolom, hogy ez a szabály, ez ebből a szempontból igazságos, nyilván akkor úgy nagyon rosszul néz ki, amikor az ember másodfokon jön rá, hogy hát egyébként igazam van, de már nem tudok mit csinálni.
Én eljárás hatékonysági szempontból ez egy jó szabály, viszont abban nem vagyok biztos, hogy nem lesz tovább gyűrűző hatása, mert ugye részben itt az Európai Bíróság ezt a döntését az áfasemlegesség elvére alapította. Tehát, hogyha van egy magyar adózó, aki a magyar áfát igényelte vissza, és az eljárás ellenőrzés során nem tudott bizonyítékkal szolgálni, viszont ez később a másodfokú adóhatósági eljárásban nyújtja be a fellebbezés mellékleteként ezeket a dokumentumokat. Ott ugyanazok az áfa alapelvek érvényesek, mint ebben a áfa visszatérítési eljárásban. Szóval én át tudom képzelni, hogy mondjuk, hogyha kikerül az EUB-hoz egy ilyen ügy, ott az EUB a magyar adózónak ad igazat, de azt abban mondjuk én se hiszek, hogy egy társasági adóügyben, vagy egy olyan ügyben, ahol nincs ennyire harmonizálva az adórendszer, vagy az adónem a tagállamok között, ott kevéssé tudna egy adózó arra hivatkozni, hogy itt mi az egyenlőség és a tényleges érvényesülés elvét sérti ez a szabály.
Én két ponton reagálnék arra. Egyik, nagyon hálás vagyok azért a Karesznek, hogy behoztad ezt az aspektust, mert szerintem ez nagyon fontos ahhoz, hogy megértsük ezt a szabályt, mert most itt, hogyha valaki elolvas ezt a döntést, azt mondja, hogy fú, szemét magyar adóhatóság el akarja venni a pénzt a külföldit, nem erről van szó, arról van szó, hogy született egy szabály. Az a szabály meg azért született, mert annak volt egy előélete. Ez nem volt öröktől fogva benne az AIR-ba, ami ugye nem is AIR volt, hanem AET 2018 előtt, hanem ez egy reakció volt. És még nagyon udvariasan fogalmaztál szerintem akkor, amikor azt mondtad, hogy egy adózó a másodfokon kapcsol, hogy valamit nem nyújtott be. Hát nem a másodfokon kapcsolt, hanem az első fokon direkt nem nyújtott be semmit. Gyakorlatilag akadályozta az ellenőrzést, azt, hogy ezt érdemben lefolytassák, mert hogy neki sokkal jobb volt az úgy, hogy majd belököm a fellebbezést, ez amikor már első fok nem tud vele kezdeni semmit. Tehát, hogy ennek megvan az előélete, ez az egyik, amire mindenképpen szeretem volna reagálni. A másik, az, amit a Bence mond, az AIR, tehát az adóigazgatási eljárás, az egy háttér jogszabály, és nem csak az áfáé, hanem az összes adónemé. Azoké is, amik harmonizáltak, meg azoké is, amik nem. Nem lehet az AIR-hoz csak úgy hozzányúlni. Meg lehet azt csinálni, hogy kizárom az áfa adó ellenőrzésekből, de az meg egy ilyen nagyon féloldalas logika, és nincsen rá túl sok példa a magyar jogszabályok között. Szóval én azt kevéssé tartom valószínűnek, hogy a magyar jogszabályhoz ezen a ponton hozzányúlnának. Nem is feltétlenül tartom indokoltnak, mert csak azért sem, mert egyébként ez a speciális eljárás, és ahogyan itt érvényesült az AIR-nak ez a passzusa, az nem biztos, hogy egy másik adó ellenőrzésben ugyanezt jelenti.
Mert szerintem biztos hozzányúlnak, tehát ez így nem
marad. Hát ezt meg fogjuk látni.
Az Európai Bíróság, hogy ellentétes a szabály.
Ezt meg fogjuk
látni. Hát egy kivétel szabályt írnak, hogy ebben az eljárásban.
Igen, hogy ebben az eljárásban nem alkalmazható, de az akkor így nagyon le van szűkítve, és akkor az adó visszatérítési eljárásban.
Én azért még mindig egy ilyen erős különbséget látok abban, hogy mondjuk milyen elvárásokat támasztat egy magyar adóhatóság egy külföldi adózóval, vagy egy belföldi adózóval szemben. Tehát, hogy a külföldi adózónak nem vele szemben nem mondhatja azt, hogy ő nem végez Magyarországon tevékenységet, ő egy beszerzést, egy számlát nyújt be. Nem lehet vele szemben olyan objektív feltételeket támasztani, hogy így ismerje meg részletesen a magyar jogszabályokat. és ez nem igaz egy belföldi adózóra.
Igen, lehet, hogy hozzányúlnak, meglátjuk majd, hogy ha ez megtörténik, biztos, hogy elemezni fogjuk, mert jelentős hír lesz, és foglalkozni fogunk vele, de nagyon kíváncsi vagyok, hogy rendszertanilag hogy tudnak hozzányúlni úgy az AIR-hoz, hogy ez megfeleljen ennek a döntésnek. A nemzetközi vonatkozásban maradunk itt az adás vége felé ezen a vonalon. A Világbank ugyanis közé tette a State and Trends of Carbon Pricing 2024 című jelentését. Gyakorlatilag ez a széndioxid kibocsátás árképzéséből származó bevételeket elemzi. Ez 2023-ban 104 milliárd dollárt tett ki, ami az eddigi legmagasabb összeg. Az indokok az Európai Unió magas árai és a német kibocsátás kereskedelmi rendszer bevételeinek az eltolódása. Ez a tanulmány egyébként világszinten vizsgálja az ilyen széndioxid kibocsátás adóztatásából, vagy egyéb ehhez kapcsolódó kötelezettségekből származó bevételek alakulását és azoknak a felhasználását.
Igen, aztán szerintem ebben elég sok minden összemosódik. Ugye egyrészt a tanulmánynak az egyik ilyen üzenete, hogy bár egyre több az ilyen bevétel, de ugye még ez mindig csak csepp a tengerben ahhoz, hogy ezzel bármi ösztönző hatást kiváltsanak, mert hogy nem ez látszik. Illetve, hogy ami még egyébként, amiért ezt érdekesnek tartottam ezt a tanulmányt, meg van egy másik hír is, már ezt lehet, hogy erről most már nem fogunk részletesen beszélni, hogy elindult egy ilyen kezdeményezés az Európai Unión belül is, hogy a karbonintenzív tevékenységek adóztatását, azt ilyen széndioxid kvóta adóval is, hát nem tudom, hogy segítség, vagy nem, de hogy ami nagyon összecseng azzal, amit egyébként Magyarország elkezdett, és nyilván ez most az idealista része, mert hogy van a költségvetés érdeke, meg van a klímavédelem, a kettő nem ugyanaz, és Magyarországon inkább a költségvetés érdeke ösztönözte ezeket, és ez inkább egy kifogás volt, hogy de hát egyébként mi bevezettük, milyen környezetvédők vagyunk, de hát egyébként meg csak bevételt akartunk belőle realizálni. De úgy elindul egy ilyen trend, ami nekem egy kicsit ilyen jövedéki adó kettőnek tűnik. Tehát, hogy a jövedéki adót ugye az elméletben anno azért találták ki, mert vannak az egészségre nagyon káros termékek, az üzemanyag, ami légszennyezést okozza, a cigaretta, ami a betegséget, az alkohol szinten, ami betegséget, hogy akkor ugye ez egy fokozott kockázatot okoz, és akkor ezeknek a finanszírozására kitalálták a jövedéki adót, aztán utána már semmi köze a kettőnek most már egymáshoz, mert hogy rájöttek a költségvetések, hogy lehet egyébként meg ebből van a legtöbb adóbevételük, és egy kicsit hasonlót látok ezzel a széndioxid kvótával is, hogy igazából megtaláltuk a következő fejős tehenet, tehát hogy a széndioxid ott fogjuk adóztatni, és aztán utána inkább a bevétel növelése lesz a cél, és nem azt, hogy kevesebb legyen a széndioxid.
Tehát, hogy mondja a tanulmány is, az EU-s ETS rendszer a fő forrása ennek a széndioxid kvóta növekedésnek, és ugye ez nem csoda, mert hogy úgy van, én úgy tudom, úgy épül fel a széndioxid kvóta rendszer, hogy jelentős részben a cégek ingyenesen is kapnak kvótát, de ez a kvóta mennyiség, amit ingyenesen kapnak, ez folyamatosan csökken, tehát egyre több kvótát kell beszerezni, folyamatosan nő a kereslet a kvóták iránt, emiatt nő a kvótáknak is az ára. Tavaly volt olyan, hogy ha jól emlékszem, hogy valami 100 euró is volt egy kvótának, ugye ha jól emlékszem úgy, hogy egy kvóta egy széndioxid tonnát fedez le, és akkor emiatt már 100 eurót is elérte az egy széndioxid tonna kvótaköltség. Most ez alacsonyabb, tehát ez pont a CBAM, a karbonvám miatt nézegettem még pár hónapja, mert hogy ugye a CBAM kvótáknak az ára is az ETS kvóta áraihoz fog majd konvergálni, hogy most valami 75-80 euró, de hogy folyamatosan nő, és 2030-ra fognak megszűnni ezek az ingyenesen kiosztható kvóták. Ez fogja felváltani a CBAM kvóta. Ez addig egy folyamatosan növekvő költség lesz.
Illetve emellett még azért azt is fontos hozzátenni, szerintem, hogy új ágazatokra is kiterjesztik ezt a kötelezettséget, hogy a légiközlekedés az eddig kivételezett volt ebből. Igen. A szempontból, ha jól emlékszem, meg a hajózás talán, és hogy itt is felmenő rendszerbe, de itt is bejönnek ezek a kötelezettségek.
Igen, a CBAM ugye először 2026-ra fizetünk kvótát, vas és acél, alumínium műtrágya, villamos energia, hidrogén, ugye cement, igen, még ez az árukör, de hogy azt is folyamatosan majd kiterjesztik. Még a polimerekről is, tehát a műanyag termékekre is ki fogják terjeszteni. Most arról lehet hallani pletykákat, hogy a szívem hatája is bővülni fog itt az idő előre alattával.
Igen, ami szerintem nagyon fontos, amit Karesza is említettél, hogy egyébként ezeket a bevételeket akárhova is növelhetjük, de nagy kérdés, hogy azt hogyan használjuk fel. Tehát nyilván az egyik cél az, hogy csökkenjen a széndioxid kibocsátás, ez minél drágább dolog legyen. De hogy ezt hogy tudjuk beforgatni, és egyébként az az aláírás kezdeményezés, amiről szót ejtettél te is, és amit most az Európai Bizottság gyakorlatilag nyilvántartásba vett, és tényleg egy ilyen kezdeményezés el tud indulni, 1 millió aláírás kell hozzá, és legalább 7 tagállamba kell, hogy legyen aláíró ahhoz, hogy ezt témaként vizsgálja az Európai Bizottság, az azt is taglalja, hogy ezeket a bevételeket és ezeknek az újraelosztását nagyon át kéne gondolni.
Ezzel abszolút egyetértek, mert én most abszolút azt látom, hogy ilyen álszent kommunikáció van a legtöbb országban, hogy így rájöttek arra, hogy a környezetvédelem jog címén meg lehet adóztatni ágazatokat, de hogy aztán, hogy ezt vissza is csatornázzák oda, és ez koordináltan történik. Erről is beszéltünk, hogy tök jó, hogy Dánia megadóztatja a saját iparát, de hogy nem Dániában kellene akkor elkölteni azt a pénzt, mert Dánia az így is már az egyik legkörnyezetkímélőbb ország, hanem olyan országokba kéne akkor ezt a pénzt elkölteni, ahol ennek tényleg hatása is lenne, de hát nyilván ilyen átjárhatóságot tehát az EU működéséből adódóan nagyon nehéz ezt átverekedni. Tehát, hogy én igazából csak azt látom, hogy egyre több olyan pont van, ahol széndioxid kvótával vagy széndioxid kibocsátással kapcsolatban adóztatunk meg szolgáltatásokat vagy termékeket, anélkül, hogy igazából a nagy képet látnánk.
Igen, és ugye a nagy kép szerintem ez nagyon fontos, hogy ugye az EU az még mindig egy csepp a tengerben, tehát amíg az USA meg Kína,
hát egy elég nagy csepp, de nem...
De hogy a lényeg az tényleg, tehát hogy ez akkor tudna zárni, hogyha a világ többi nagy gazdasága is felzárkózna, és ott is hasonló intézkedéseket vezetnének be. Hát most itt már lehet hallani arról, hogy az Egyesült Államokban, meg Kínában is lesz ETS, vagy továbbfejlesztik a meglévő kibocsátási rendszerüket, de hogy tényleg az lenne a legjobb, hogyha meg az EU számára, szerintem ez egy kardinális pont lenne, hogy a versengő gazdaságok is felzárkózzanak, és ők is költsenek erre a területre, mert hogy ez az EU versenyképességét jelentősen rontja, hogy mi vagyunk az éltanulók, és folyamatosan növeljük a környezetvédelmi kiadásainkat.
Igen, és ennek van egy ilyen aspektus, ez abszolút, és szerintem pont egy jó záró mondat lehet, mivel ez egy világszintű jelentés, és ezért nem csak az EU-s körülményekre reagál, azt mondja, hogy összefoglalva kiemeli, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos kötelezettségvállalások és szakpolitikák közötti szakadék megszüntetése érdekében nagyobb politikai elkötelezettségre van szükség. Hát, majd meglátjuk, hogy ez mennyiben manifesztálódik a jövőben, illetve ha lesz jelentéstétel, már pedig lesz, mert minden év elkészül, akkor majd megnézzük a számokat, hogy nőtte ez a bevétel. A mai napra azonban ennyi hír jutott, kedves hallgatók. Felhívnánk a figyelmeteket arra, hogy a különböző felületeinken, ahol elérhetőek vagyunk, értékeljetek, lájkoljatok, kedveljetek minket, amellett, hogy meghallgattok, ezt is nagyon köszönjük. Reméljük, hogy tetszeni fog az adásunk, és 2 hét múlva is velünk tartotok, addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok.
A Nyugtával dícsért a napot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.